153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nyári időszak van, nagy tér nyílik a filmnézésre, akár otthon, akár moziban. Szakértőnk, illetve beszélgető partnerem, a filmek nagy szerelmese, Kolarics Gábor, a Bibó István Gimnázium rajz és vizuális kultúra média szakos tanára. Szervusz!
Szia!
Filmekről fogunk beszélgetni, és egy listát is írtál, hogy mik azok a témák, amik szerinted mindenképpen izgalmasak. Fogunk beszélni mozifilmekről, a filmekről, a filmkészítési folyamatokról, sorozatokról. Nyilván lesznek ajánlatai is Gábornak. A listán, amit nekem adtál, Puzsér listája, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Mesélj nekünk erről, mi ez, bár gondolom sokan ismerik.
Igen, hát talán egy mondatot Puzsér Robertről mindenképpen érdemes mondani általában is. Tehát ő egy olyan, tehát a közbeszédbe behozott egy olyan elemet, ami fölmondja azt a bizonyos politikai korrektséget, vagy ezt a diplomatikusságot, ahogy óvatosan fogalmazunk, vigyázunk, és akkor ő ilyen 10-es listákban megpróbál valamit elővezetni. Hát a 10 legjobb magyar filmet is felvezette a Sznobjektív című műsorában, de ezt már ő korábban is gyakorlatilag ezt csinált a rádióműsorokban. Híressé vált az a sorozata, aminek az volt a címe, hogy a 7 mesterlövésze, ebben mindig filmeket elemzett. Tehát ő valamilyen szinten ehhez mindenképpen ért, szintén mint filmnéző ember.
És elég szabad szájú ahhoz, hogy mindenki gyorsan, frissen megérti, hogy miről van szó, nem óvatoskodik.
Így van, tehát ő azért egy átgondolt véleményt közvetít, amivel azt sugallja, azt üzeni, hogy mi magunk is gondoljuk át, hogy a mi 10-es listánk mi lehetne. Tehát ebből a szempontból nagyon hasznos, inspiráló, ösztönző az, amit csinál. Én nagyon szerettem ezért a műsorait, mert mindig, tehát azáltal, hogy például ellent mondok neki, már gondolkoztam, hogy miért is nem igaz, miért is nem tudok egyetérteni ezzel, de ehhez egy őszintén véleményt kell hallanom. Hogyha nem hallok egy ilyen sarkos, kisarkított véleményt, akkor nem is indul be igazán a gondolkozásom se. Szóval az ilyen diplomatikus, meg óvatoskodó megfogalmazások azok, amik egyébként rám is jellemzőek, ezek nem igazán inspirálnak. Egyébként talán fontos lenne, hogy ez szélesebb körben is elterjedjen, ez a gondolkodás.
Nekem is, megmondom őszintén, hogy nagyon szimpatikusak az írásai, pont amiatt, amit mondasz, hogy túlságosan óvatoskodunk az életben, és pont ezért nem alakulhatnak ki viták, és erről eszembe jut egy nagyon kedves fiatal barátom, aki azt mondta, hogy nem érti, hogy az emberek miért félnek a vitától. Egyszerűen imád vitatkozni, soha nem személyeskedésbe és veszekedésbe fajul, hanem óriási kíváncsisággal megy bele egy-egy vitába, és különösképpen szereti, ha valaki nagyon ellent mond, mert nagyon érdekli, hogy vajon miért gondolkodik annyira másként arról a kérdésről, amiről ő pedig megint csak másként gondolkodik. Tehát talán ebben nagyon nagy misszió az, amit ő csinál, ez a fajta határozott véleményalkotás, mert hogy nem lenyomni kell a másikat, aki nem úgy gondolkodik, hanem megismerni, hogy vajon miért, és valóban erre inspirál akkor másokat. Csak filmekkel kapcsolatban működnek ezek a 10-es listái, és ki kell beszélget.
Hát most beszélgessünk arra a filmes listájáról, mert hogy azért ülünk itt. Nekem nagyon érdekes volt ez a lista, mert főleg olyan filmeket sorolt föl, amelyek közéleti kérdéseket is érintenek. Tehát például az, hogy Fábri Zoltánnak 3 filmje is szerepel az ő 10-es listájában, akit ma kevéssé ismernek talán a fiatalok, de hát Fábri Zoltán mindig politikailag is fontos témákat vetett föl, amikor a nyilas korszakról készített filmet, például az 5. pecsétet, vagy a 2. világháború időszakáról, tehát ezeket az ideológiai szembenállásokat elemzi sok filmjében. Vagy amikor Szabó István Mefisztója benne van ebben a listában. Mert ugye azt azért nem kell mondani, hogy egy ilyen szubjektív listában nem az számít, hogy most Oscar-díjat kap egy film, vagy nem, hanem hogy nekem mit jelent. Nekem mondott-e valamit. De hát a Mefisztó is abszolút a hatalom és a,
kiszolgáltatottság.
A hatalomnak kiszolgáltatott művész, vagy befolyásolt művésznek a csatáiról szól, aminek személyes vonatkozása is volt Szabó István életében. Olyan témájú filmeket sorolt elő, amelyek a társadalmi szinten hordozzák a mondanivalókat, és Puzsér ezeket tartja jelentős kísérleteknek a magyar filmterén.
Már is kaptak a hallgatóink 3 csodálatos filmajánlót. Frissebb filmek vannak ezen a listán.
Nincsenek,
ez érdekes. A hiány is beszédes.
Ezért is javasoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk róla, mert engem nagyon meglepett és megdöbbentett, hogy talán 85 utáni film sincs ebben a listában. Hát lehet, hogy tévedek. De ha most így végigsorolom magamban, hogy most nincs előttem egyébként a lista, de emlékezetből elég sokat föl tudok idézni, tehát a tizedes meg a többiek. Két fél idő a pokolban. Akkor
ezek mind magyar filmek.
Tehát ez egy magyar filmlista. A Tanú.
Jaj, a nagy kedvencem. Feltétlen nézzék meg a hallgatót.
Ami szintén egy ilyen kultfilmnek számít.
Igen.
Ezek azért mind a 70-es, 80-as évek, inkább a 80-as évek elején már elkészültek. Úgyhogy a rendszerváltás kori filmek sincsenek ebben már benne, amik arra reflektáltak, arra a változásra, illetve az azutáni filmek, tehát például Tar Béla életműve, amit világszinten az egyetemes filmtörténetben is elismernek, az például egyáltalán nem szerepel, ami megint csak
meglepő.
Vagy Hajdú Szabolcsnak a Fehér tenyere nem szerepel, ami már tananyag. Tehát ha valamit lehet elemezni gyerekekkel, például az egyértelműen egy fontosnak tűnő film. Úgyhogy ez meglepő volt.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Kollarics Gáborral. Hogyan készül ma egy film? Nagyon másként készülnek ma a filmek, mint régen. Gyakorlatilag ilyet írtál nekem föl, hogy forgatókönyv, fejlesztés, és nagyon meglepődtem rajta. Mit jelent ez?
Hát azt jelenti, hogy csoportmunkában dolgoznak a forgatókönyveken, tehát valaki ír egy szöveget, egy forgatókönyvet, amit még nem lehet annak tekinteni, vagy azt manapság nem tekintik annak, hanem megpályáznak ilyen workshopokat, amelyekben fejlesztik ezeket a forgatókönyvet. Európai szinterek vannak erre a célra. Például a Saul Fia című filmnek a forgatókönyv változatait is ilyen csoportokban próbálták fejleszteni, különböző ötletekkel segíteni. Aztán nem tudom, hogy mennyire van benne ebben a filmnek a szakmai sikere, ebben, hogy így fejlesztették, de így készülnek. Tehát ma nem nagyon dolgozhat egyedül egy filmalkotó, tehát az, hogy szerzői film, ez ma már egy picit más, mint mondjuk a 70-es években volt, mert Huszárik Zoltán, amelyik egyébként szintén szerepel Puzsér listájában, ugye a Szindbád című film, az egy teljesen autonóm feldolgozása Krúdy Gyula művének, és abban nem engedett beleszólni.
Értem.
Huszárik Zoltán, mert hogy itt fölmerül azért a hitelesség, a művészi hitelesség kérdése is.
Azt mond meg nekem, Gábor, én valahol sejtem, hogy miért baj az, hogyha egy művészi alkotásnál legyen az mondjuk egy forgatókönyv, nem egy valakinek a nézőpontja valósul meg, hanem csoport. Ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy mennyi áldásos hatása van annak, ha egy csoport dolgozik együtt, ugye több nézőpont, stb. Én valahol érzem, de meséld el nekünk, hogy miért gond ez, vagy miért lehet vele gond?
Mint mindennek, ennek is van előnye, meg hátránya. Ha olyan szempontból nézem, hogy a film sok pénzből készül, és csökkenteni kéne a kockázatot abból a szempontból, hogy a bevételek a másik oldalon megjelenjenek, nem beszélve a filmnek mondjuk az eredetileg is elhatározott szórakoztató funkciójáról, akkor azért ez egy indokolható eljárás.
Magyarul, hogyha többen csinálják, akkor nagyobb valószínűség is sikeres lesz, mert az emberek szája ízére fogják szabni többen.
Több szem többet lát, hamarabb kiderülnek esetleg a rejtett hibái a forgatókönyvnek, ahol valami nem működik. Tehát lehet egyébként, hogy ez még nem is feltétlenül érinti a hitelesség kérdését. A hitelesség kérdését akkor érintheti ez a dolog, hogyha rá is kényszerítik a csoportmunka, tehát hogy a producer olyan, hogy azt mondja, hogy amit itt ezek az emberek mondtak neked, ha ezt nem fontolod meg, akkor elvesszük tőled, akkor keresünk egy másik rendezőt a filmhez, vagy akkor hagyjuk ezt az egészet, erre én nem adok pénzt, ha a saját fejed után mész. Ha egy ilyen producer van, akkor azért fölmerül az a kérdés, hogy bízik-e egyáltalán az alkotójában, bízik-e abban a filmalkotóban, aki ezt a forgatókönyvet el szeretné készíteni.
Azt mondd meg nekem, Gábor, hogy a rendező vagy a forgatókönyvíró viszi igazán a filmet. Én általában azt gondolom, hogy a forgatókönyv rossz, úgy érzem magamban, hogy a rendezőnek kisebb szerepe van egy filmben. Abból, amit mondtál, számomra az derül ki, hogy a rendező, aki igazán viszi a filmet.
Hát az a helyzet, hogy a filmeket általában megelőzi egy úgynevezett szüzsé, egy olyan történet, amiben le van írva a filmnek a főbb szereplői, helyszínei, konfliktus típusai. Ez még nem tekinthető forgatókönyvnek. A forgatókönyvíró azt mondja, egy szakma, amelyik képes egy irodalmi anyagból valami filmre vihetőt készíteni. Én azt hiszem, hogy ezzel együtt a rendező kezében tud csak bármilyen anyag életre kelni, annak ellenére is, hogy esetleg jól ki vannak találva benne a konfliktusok, a figurák, akkor is élettelen, hogyha nem egy olyan rendező kezébe kerül a dolog, aki ezzel tud azonosulni először is, hisz benne, a sajátjának érzi, és tud bánni például a színészekkel, ami egy nagyon kényes része a filmkészítésnek.
Ez egészen biztos. Akkor megint tanultunk valamit, tehát a rendező, aki az íre felteszi a pontot, véleményed szerint. Ígértük, hogy fogunk beszélni jó filmekről, esetleg ajánlunk, illetve sorozatokat felírtál itt nekem. És most hallottam több helyről is, hogy vannak jó sorozatok, amik nem csak, hogy sokan nézik, hanem értékesek minden szempontból.
Igen, és most nem feltétlenül a Trónok harcáról szeretnék beszélni, hanem egy picit akkor a magyar sorozatokra irányítanánk rá a figyelmet.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket filmekről, hiszen nyár van, több időnk van filmeket, sőt, reméljük jó filmeket nézni. Itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy a nagy büszkeségünk Saul fia, neked például személy szerint nem tetszett teljesen, tehát vannak vele gondjaid, és talán pont egy kicsit a forgatókönyv közös team fejlesztése is okozhatta mindezt, mesélj erről.
Igen, tehát azzal együtt, hogy minden tiszteletem az alkotóké, meg az alkotók szándékához, jó szándékához sem fér számomra kétség. Mégis úgy éreztem, hogy a filmben valami nem jön át, valami nem egészen jól működik. Talán én azt várom egy alkotástól, egy filmtől, hogy adjon egy katarzist.
Ez szerintem teljesen jogos elvárás. Egy élmény.
Talán te is ezen nőttél föl, de ez a film ebben is újat próbál. Tehát ez egy kísérletező film szerintem, amelyik megpróbál egy új lapot nyitni a film történetben, ami nagyon nehéz szerintem ezen a ponton, mert hogy ezen egy kicsit már, mintha túl lennénk. Tehát nem Jean-Luc Godard idejében vagyunk az 50-es években, a kifulladásig idejében, amikor különböző formabontó kísérleteket lehetett végezni. Ma a tömegkultúra időszakát éljük, amikor bármilyen eltérés a tömegkultúrában megszokott ritmusoktól, esztétikától, fordulatoktól már komoly problémát okozhat a befogadásban. Na most még nekem is, aki egyébként nagyon széles
spektrumban szereted a filmeket nézni,
problémát okozott az, hogy nem megy rá a katarzisra a film. Nem akar katarzist okozni, hanem mint egy igazán jó ismeretterjesztő film, valahogy megakad azon a ponton, amit bemutatásnak lehetne nevezni. A Nat Geo-n is lát az ember nagyon jó dramatizált fikciókat, ahol egyszerűen mit tudom, egy repülőgép balesetet eljátszanak.
Igen,
és,
igen.
És az ember át tudja élni a dolgot, tehát ilyen játékfilmes eszközökkel élnek. És még akár egy ilyen történetet is ki tudnak hozni katartikusra. Nos, a Saul fia nem vállalja ezt, mert azt gondolják az alkotók, hogy a katarzis élménye nem tartozik hozzá a
film szükséges
céljaihoz. Igen, de ebben egyébként szerintem vitám van az alkotókkal nekem, mert én inkább Kertész Imrére hagyatkoznék, aki mindenképpen hitt a katarzisban. Tehát ha például a sorstalanságban nem lennének katartikus pontok, pillanatok, pontok, mondatok, akkor mint regény nem működne.
Értem.
És ezért ő fikciónak tekinti, mert van katarzis. Ettől lesz fikció, hogy mond valamit nekem, mint embernek, ami megtisztít, felszabadít, újra gondolásra késztet, ami amiatt másképp jövök ki a moziból. Na most ezt nem vállalták be az alkotók, hogy így építsék fel ezt a filmet. Szerintem itt meg is bukik, mert szerintem annyira hozzá vagyunk szokva.
Igen.
A katarzis élményéhez.
Hát főleg egy ilyen nehéz témánál, ahol olyan iszonyú ugye a mesztelen hullák vérben, és akkor akasztóval húzzák és söprik a vért. Tehát ott azért vágyik az ember arra, akármerről nézzük, hogy legyen egy tiszta, néhány tiszta pont, amiért mindezt valahol átéljük. Megmondom őszintén, nagyon tisztelem ugyanúgy, de nekem is. Nekem egyszerűen azonosíthatatlan volt ez ugye a kameraállás, hogy gyakorlatilag mindent, mintha mi magunk néznénk. Nekem borzasztóan zavart. De nyilván, hogy nagyon sok érték van emellett. Ígértük a hallgatóknak, hogy fogunk beszélni sorozatokról, amelyek nézhetőek és hasznosak is magyarok.
Igen, hát itt van egy paksaméta előttem, a diákoknak a film ajánlatai, tehát én feladatnak szoktam adni diákoknak ilyen mentővgyanánt, hogy ajánljanak nekem filmeket.
Ja, ez nagyon jól hangzik.
És hát ebben rengeteg amerikai film van, tehát ezek a legfrissebb amerikai filmek, amiket egyébként utoljára látok szerintem közöttük. De azért igyekszem megnézni ezeket is. Fontos beszélni arról, hogy azért vannak például a diákok között is, akik felhívják a figyelmet egy magyar sorozatra, amelyek, hát nem tudom, hogy mennyire tinédzsereknek szólnak, én most az olyan sorozatokra gondolok, mint például az Aranyélet, vagy a Tóth János, vagy az Én kis falum.
Tehát, ezek mind sorozatok.
Igen.
Teljesen ismeretlenek előttem.
Vagy a Terápia, amit például az Enyedi Ildikó rendezett részben, akinek most láttam végre a filmjét, a Testről és lélekről, és nagyon nagy élmény volt. Tehát vannak sorozatok, szerintem egészen jók. Ott van a Hackson-nek a nem tudom hány évada, amit nyilván meg lehet keresni az interneten. Tehát ezeket azért lehet nézni internetről. Általában megfigyeltem, hogy a filmnézési szokásaink eltolódnak afelé, hogy esetleg éjszakákban menően, vagy déltől estéig, akinek ideje van, egyszer megnéz mondjuk 5-6 epizódot ezekből a sorozatokból, és akkor ezzel tölti az idejét. Lehet, hogy így jobban is működnek, nem tudom persze. Tehát az, hogy annak idején az Onédin családra vártunk egy hetet, hogy a következő kedden jöjjön a következő rész, hát ez lehet, hogy most ez így fölgyorsul, vagy töményebben lehet befogadni ilyeneket. Hát meg vannak nagyon jó animációs sorozatok is. Egyébként tehát Amerikában nagyon sok értelmes társadalomkritikus sorozat, animációs sorozat is van. Talán ezekről is érdemes lenne beszélni, de most akkor maradjunk a magyar sorozatoknál, tehát ezeket mindenképpen tudom ajánlni.
Hallgatóink, maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket filmekről, Kollerics Gáborral. Van egy-két film a tarsolyodban, amit konkrétan esetleg szeretnél javasolni. Ugye sorozatokat említettél, én már rögtön fel is írtam a füzetembe egyébként, de teljes mozifilmek, tehát másfél órás alkotások körében.
Hát te már tudod rólam, hogy az a vesszőparipám, hogy amióta a film tehát mondjuk a hetedik művészetként bevonult a köztudatban nem biztos, de legalább a bölcsész köztudatba.
Hát a fogyasztói társadalomban mindenképpen, tehát ma sokkal hamarabb elfogyasztanak egy filmet az emberek, mint akár egy könyvet, akár egy festménykiállítást, tehát abszolút helye van.
Igen, tehát akkor ezen nincs vita, de hát amióta ez így van, azóta azért elvárható a filmtől az is, hogy hiteles legyen. Ez azt jelenti nagyjából, hogy egy alkotó kompromisszumokat kötve tudja létrehozni az alkotását, keresztül tudja vinni a stábon, a forgatásokon, az utómunkán, a producerrel való közös munkán a saját elképzelését, vagy sem. Na most, ha ezt keresztül tudja vinni, akkor alkotásról beszélhetünk. Ha viszont nem, akkor legfeljebb egy sikeres vagy sikertelen team munkáról. Most természetesen mindenképpen team munka a film, és egy-egy szereplő is nagyon sokat hozzá tud tenni, de mégis amitől stílusa lesz a filmnek, azt vagy koherens, összefogott dolog lesz egy film, az mindenképpen a rendezőtől függ, vagy az tehát a filmalkotónak nevezhető személytől függ, aki általában a rendező és az író. Most egy ilyen filmről tudnék most beszélni, amit láttam is, és már jó régóta próbáltam megnézni, az Enyedi Ildikónak a Testről és Lélekről című filmje, ami egészen friss élményem.
Sokan tudják, de akik nem tudják, ugye ez egy nagyon híres film, hiszen díjat is kapott idén az Aranymedve díjat hozta el februárban. Én is láttam, és nagyon sokáig vártam erre a filmre, nagyon kíváncsi vagyok, milyen hatással volt rád.
Igen, hát számomra Enyedi Ildikó személye nem ismeretlen, és az ő személye számomra garancia volt. Tehát amikor még nem láttam a filmet, akkor is tudtam, hogy mit várhatok egy általa készített filmtől. Finomságot, ugyanakkor mélységet, egy kis titkot, amit nem tudok megfejteni, a színészek igazi jelenlétét, vagy a szereplők igazi jelenlétét, és ezek be is jöttek. Enyedi Ildikó nem véletlen várt 20 évet azzal, hogy filmet készíthessem. Meg kellett várni a megfelelő producert, a megfelelő embereket, akikkel ezt a tervét meg tudja valósítani. Nyilván voltak más filmtervei is, de most ezt sikerült, és nagyon, szerintem nagyon fontos film lehet ez, mert elég sok új, hát újdonságot is tartalmazott számomra.
Melyek voltak azok, amelyek számodra igazi újdonságot jelentettek?
Hát eleve azért tudjuk, hogy azért a magyar filmben vannak jó szerzők. Azért Hajdúcs Szabolcsról se feledkezzünk meg, aki legalább egy filmjében a Fehér tenyérben hitelesen tudott a saját életéről, illetve a testvére életéről beszélni, és nagyon jól meg tudta írni, nagyon jól összetudta rakni a történetet. Tehát az egy újdonság, hogy ma ennyire bátran készíthet valaki filmet. Tehát azért itt ugye egy olyan témáról van szó, például meg az egyik főszereplő autista. Na hát igen, az esőember után autizmusról filmet csinálni, hát ez egy ugye, de hát egy teljesen eredeti megközelítése van erről Enyedi Ildikónak. A film főszereplője remekül hozza ezt a figurát. A film másik főszereplője, aki viszont amatőr, a maga tökéletlenségében válik karizmatikus jelenségé a filmben. Eleve az amatőr szereplők fölvállalása sem annyira divatos.
Hát igen, nagyon kevesen mernek. Bár ha Brazilok című filmre gondolunk, magyar filmre, amelyik szenzációs, ott is ugye csomó amatőr színész van, akik ugye kiképződtek előtt, és teljesen jól.
Igen, ott erre épül. Enyedi Ildikó ennél finomabban dolgozik amatőrökkel, hiszen profikkal.
Tehát, kell társba lennie az amatőr szereplőnek.
Igen, tehát ugye itt azért van számos profi színész is, és mégis a férfi főszereplő egy teljesen amatőr. Tehát ez egy érdekes megfordítása a dolgoknak. Tehát attól válik izgalmas, hogy fölvállalja azt, hogy ami tökéletlenséget azzal belevisz a filmjébe, hogy van egy amatőr, annyi izgalmat is visz bele, annyi eredetiséget is tud belevinni, és ezt abszolút érdemes volt felvállalnia. Egyébként ez a szarvasos párhuzam annyira tökéletesre sikerült, hogy tényleg már úgy nézegeti az ember Morcsányi Gézát, aki ugye egy dramaturg és kiadó igazgató volt 20 éven keresztül, hogy mint egy szarvasra tekintünk rá. Tehát olyan gyönyörűen működik a metafora, hogy elkezdjük ilyen szemmel, állati szemmel nézni a szereplőket.
Aki nem látta a filmet, feltétlenül nézze meg. Éppen tegnap sétáltunk a férjemmel, és két gyönyörű szarvas jelent meg a mezőn, egy hím és egy nőstény, és egy az egyben a Enyedi Ildikó film jutott eszembe. Úgyhogy csodát adott nekünk ez az alkotónő. Hamarosan beszélgetünk tovább, hiszen már itt a hitelességet érintettük, erről fogunk bővebben beszélni, feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Kollarics Gáborral beszélgetek filmekről. Számtalan jó film, ajánló ötlet, sorozat elhangzott. Feltétlenül hallgassák végig az adást, ha lemaradtak, olyan ötleteket kaphatnak. Körülbelül szerintem 15 konkrét film, illetve sorozat címmel is hangzott, amiből nagyon-nagyon sokat meríthetnek. Hitelességről beszélgetünk, és talán ilyen szempontból nem is fontos feltétlenül csak a filmeknél maradnunk. Mitől lesz egy igazán jó alkotás? Művészi, értékes vagy sem? Én ezen egyébként nagyon sokat szoktam merengni, mert ez még olyan szinten is működik, hogy az ember vesz egy éjjeli szekrényt. Az egyik olyan, hogy mindig csodával tölt el és megnyugvással, és tök hasonló és szép a másik is, akár egy jó kis mestermunkának tekinthető, mégsem ad semmilyen élményt. Ez nyilván egy művészi filmalkotással, vagy regénnyel, még inkább festménnyel így van. Honnan merít az igazi alkotás, amitől még a legegyszerűbb és nem szakember is tudja, hogy ez igazi és csoda, és meg fog maradni 100 év múlva is?
Van egy olyan dolog, amit tapasztalatnak nevezünk, élettapasztalatnak, és ezt a művészet oltárán van, aki feláldozza, és van, aki nem hajlandó erre. És szerintem a hitelességnek az egyik titka az, hogy aki nem hajlandó a tapasztalatait feláldozni, úgymond a művészet oltárán, az hiteles tud maradni. Ja, hadd mondjak egy olyan magyar rendezőt, egy olyan magyar filmalkotót, aki színházban is rendez, Mundurucó Kornél egyébként a neve. A Jupiter holdja című filmje megy most a mozikban. Neki a Fehér Isten című filmjét láttam, de más filmjeit is. Őről tudom elmondani például azt, hogy nagyon zavarólag hatottak a filmjében, túlzottan nyersnek érzett jelenetek, de később rájöttem, hogy ez abból adódik, hogy ő nem hajlandó idealizálni. Tehát a művészettel kapcsolatban van egy félreértés. Ez az, hogy egy idealizmust várunk a művészi alkotásra. A művészet szóljon a szépről. Számos alkotó arcpoétikája, hogy annyi rossz van a világban, tehát legalább a művészet legyen szép. De igen. Hát ez hamis megközelítés. Itt arról van szó, hogy a reményt nem az adja, hogy hamisan beszélek a valóságról, hanem a reményt az adja, hogy ennek a rossz valóságnak az ellenére van remény. Tehát ha én nem mutatom be a valóságból azt, ami rossz, ami sértő, amit borzasztó látni, de van, akkor bizony, akkor ezt ha eltolom magamtól, és akkor ez egy struc politika, és akkor nem leszek hiteles. A hitelesség nem zárja ki a reményt.
Sőt.
Hogy a remény csak ott tud megjelenni, ahol szükség van rá. Tehát ahol ezt megkerülik, és minden olyan szépen idealizált, tehát annyira megírják ezeket a párbeszédeket. Hát tényleg gondoljunk csak Morgan Freemanre, aki tényleg legendás, de a South Park is, hogy mondjam, a South Park készítő is felfigyeltek erre, és ki is figurázzák ezt az állandó bölcselkedést, ez, hogy szép gondolatok, szép jó tanácsok az
Popsi
élet.
Popsi belefér a nadrágba,
igen, és akkor az ember azt hiszi a Batman-t nézve, hogy a Márai Füves könyvében találja magát, tehát hogy úristen, mi történik itt. És szóval ezek azok a nagyon zavaró dolgok, amiket például Mundurucó Kornél nagyon messze el tud kerülni. Például Enyedi Ildikó filmjéről beszéltünk, hát ő a női lelke szerint mindenképpen idealizál, de hát azért közben ott van a Vágóhíd.
Igen.
Ott van a Vágóhíd, és akkor a szarvasok...
A munkahelyi közösségek praktikáival, nehézségeivel együtt.
Igen, tehát kettős Vágóhíd, és akkor ott van az erdő, a szerelemnek egy ilyen idealizált képe, de a kettő együtt van, és kontrasztba kerül, tehát nem csinálja azt ennyi idők, hogy csak az egyiket mutatja, a másikat nem, hanem tehát... épp kisarkítja ezt a kontrasztot, és ez nagyon fontos az ő filmjében is, a hitelesség szempontjából is azt hiszem.
Hitelesség. Befejezésül, mesélj nekünk, kiket érdemes hallgatni, muzsikusokat, zenészeket. Én itt a szünetben lévő beszélgetésünk alapján már jegyzeteltem, hogy kiknek fogok utána járni. Akinek az alkotásai úgy gondolod, hogy nem adták föl a lényeget, hanem hitelesek.
Igen, akkor ha ki akarjuk szélesíteni, akkor egy picit a nézőpontunkat a zenére, illetve akár az irodalomra. Azt hiszem, hogy fölhívnám a figyelmet a Rájátszás című projektre, ahol irodalmárok és zenészek közösen próbáltak valamit mondani erről az országról. Kiemelnék néhány nevet, Kollár Klemenc László nevét, vagy Kardos Horváth János nevét, vagy akár Berg Zoltán nevét, aki ebben részt vett, vagy ott van Grecsó Krisztián, Erdős Virág, Hályi János, akik megpróbáltak reflektálni arra, amiben élünk az írásaikban, és egy nagyon izgalmas kísérlet jött ki ebből, tehát ezt rájátszásnak hívják, a YouTube-on megtalálhatók ennek a projektnek a videói, részletei, előadásai, és szerintem szimbolikus az, hogy egy másik János, aki a Levél a nővéremnek című, vagy Levél nővéremnek című Cseh Tamás lemez társalkotója volt 1977-ben, most 2017-ben együtt dolgozik egy ilyen társasággal, amiben a Heaven Street 7-ös Szűcs Krisztiántól kezdve a 30Y-os Beck Zoltánig ott vannak azok a mai szereplők, akik ma próbálnak valamit őszintén kimondani, nem gangster rap tempóban vagy stílusban, hanem normális emberi, őszinte és normális emberi nyelven.
Gábor, végtelenül hálásak vagyunk ezért a csodálatos repertoárért, amellyel megajándékoztál bennünket. Nincs más hátra, rákeresünk, utána nézünk és táplálkozunk. Igyekszünk igazi forrásból, igazi művészek segítségével. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.